Az 1978. decemberi evangelizáció 5. estéje.
Kedves testvéreim, amikor erre a szolgálatra készültem, először el kellett dönteni magamban azt, hogy milyen hangnemben, milyen stílusban fejezem be ezt az előadás sorozatot. Az egyik lehetőség az, hogy a tragikumok eddigi sorozatára még rálicitálok, és egy hatalmas tragikum fortissimóval fejezem be a sorozatot, hogy látjátok testvéreim, ilyen csupa tragédia az emberrét. Lehet fortissimóval befejezni. De lehet az ellenpontozást gyakorolni, és úgy befejezni, hogy eddig tragikum tragikumra, estéről estére, és az utolsó alkalommal pedig megfújom a győzelmi kürtöt. Hogy igen, igen, van tragikus elem, de látjátok, van győzelem is. Amikor ezt a két lehetőséget mérlegeltem, mindjárt megértettem, hogy bőven találok igét egyikre és másikra is. Ugyanúgy be lehetne igék sorozatával fejezni a fortissimo stílusában, mint az ellenpontozás szerint a diadal énekek sorozatában, amiket lehetne idézni a Szentírásból. De erre gondoltam, egy kicsit arra is gondoltam, hogy atyánk, fiai, mennyire ki vagytok szolgáltatva az ige hirdetőnek. Nekem is, másnak is, szinte-szinte igazságtalan az, hogy a gyülekezet mennyire ki van szolgáltatva az ige hirdetőnek. Ha valaki hajlamos a depresszióra, emberi, becsületes emberi személyisége szerint kiválasztja az igéből azokat a részeket, amelyek a depressziót inspirálják a gyülekezet felé. Ha valaki vidám legény, kiválasztja az örvendetes textusokat. Ki vagytok szolgáltatva, ebben a percben is ki vagytok szolgáltatva nekem, melyiket választom. A fortissimót a tragédia vonalán győzködöm, és meg tudlak győzni titeket talán valamennyire, hogy bizony csupa tragédia az élet. A másikat választom, talán azt is tudok egy kicsit bizonyítani, hogy lám, mennyi győzelem van az életben. Na hát testvérek, fölmértem azt, hogy milyen nagy szerepe van a gyarló prédikátori személyiségnek, mennyire elszíneződik az isteni igazság a prédikátor egész előélete, személyisége, esetleg személyiség zavara következtében. Ezt mind fölmértem, és úgy könyörögtem Istenre, hogy adjon tárgyilagosságot. Hogy amikor ezen az utolsó estén mégiscsak összegezni akarom a dolgot, akkor nem magamat prédikáljam, ne magam szubjektivitását adjam át néktek, hanem adjon Isten győzelmet magam szubjektivitása felett, és igazán, amennyire csak lehet, az ige tárgyilagos igazságát mondjam el ti néktek. Ez a törekvésem, és legyen irgalmas Isten hozzátok és hozzám, hogy el tudjam mondani. A témánk tehát az ember tragédiája. Összegezni kívánom mindazt, amit mondottam. Nem úgy beszélek erről a témáról, mint egyszerű humanista, aki általában az ember lét tragédiáját kutatja, hanem mint keresztény prédikátor, és ez beszűkíti a témát szükségszerűen. Azt keresem, hogy a keresztény világban, keresztények körében, akik keresztjénül törekednek élni, hogy azoknak a világában mely pontokon és mi módon mutatkozik az emberlét tragédiája. Amikor így meditáltam, fölidéztem magamban a názáreti Jézus Krisztus ügyét, és ennek az ügynek az elejét, a kezdeteit. Itt jár közöttünk Jézus, elvégezte szolgálatát, meghalt, föltámadott, mennybe ment, következett pünkös ünnepe, kitöltetett a Szentlélek. Innen kezdődik a keresztény mozgalom igazában. amikor ezen elmélkedtem, akkor egyfelől fölidéződött bennem, hogy milyen gyönyörűséges ez a történet, mennyi győzelem, mennyi fény, mennyi siker, mennyi növekedés a pünkösdi történettől kezdve. De aztán arra gondoltam, hogy hamarosan elkezdett kaszálni a halál is a keresztények között. És ha a tragikumot keressük, akkor valahol ennek az öreg kaszásnak a nyomdokaiba kell szegődni, hogy hol kaszál a halál a keresztények körében. És így vetődött föl bennem ez a kérdés, hogy kik voltak az első halottak a keresztény mozgalomban. Nagyon érdekes, találós kérdés. Megjelenik-e bennetek a felele eddigi biblia ismeretetek alapján? Ki volt az első néhány halott pünkösd után? Most nem beszélek Júdásról. Júdás is a tragikus alakok közé tartozik, nem a közönséges bűnözők közé. Külön estét érdemelne a Júdás tragédiájának az elemzése. Tehát erre nincs időnk. Pünkösd utánra gondolok. Pünkösd után kik voltak az első halottak? Most testvéreim, én hármat említek, az első hármat. Anániás és Szafíra és István vértanú. Aztán jöttek később a többiek is sorban. De az első három ez volt, Anániás és Szafíra, az a két lelkes keresztjén, aki belekerült a sodrásba. Olvassuk az igéből, hogy akkora volt a lelkesedés, az odaszállás, hogy vagyonukat pénzé tették, földjeiket eladták, letették az apostolok lábainál, és volt egy házaspár, és ők is belekerültek a sodrásba. De előfogta őket a aggodalmaskodás is egy kicsit, hogy azért biztonságokáért egyrészt tegyünk félre. De közben azt hazudták, hogy mindent odaadtak. Emlékezünk erre a szomorú történetre. Hát ez valahol tényleg a tragikumot hordozza magában. És milyen különös, hogy a keresztény mozgalom nem egy szép vértanú halállal indul el, hanem egy tragikus halállal, két tragikus halállal, Anániás és Szafíra halálával. István vértanút nem kell a tragikus hősök közé sorolni, olyan szépen halt meg István, hogy inkább megirigyelhetjük őt, és fölállíthatjuk, mint egy csodálatos győzelmet, az nem volt tragédia. De amit Anániás és Szafíra csinált, ami velük történt, abban tragikus elem, most már keresztényű tragikus elem jelent meg. És mi itt a tragikumnak a lényege? Hát testvérem, az, amit messze az Ószövetségben régen egyszer Illés próféta mondott ezekkel a szavakkal, hogy meddig sántikáltok kétfelése? Meddig sántikáltok kétfelé? A sajátosan keresztjén tragikum itt van valahol. Kétfelé sántikálás. Anániás és Szafíra tipikusan kétfelé sántikált. Egyrészt a teljes odaadás, az Isten imádása, a fenntartás nélkül. Másrészt az aggodalmaskodás, az önbiztosítás. Az Isten közelségében fenyeget minket ez a kétfelé sántikálás. De tulajdonképpen kiszélesíthetjük ezt, és mondhatjuk, hogy egyetemes emberi nyomorúság a kétfelé sántikálás. Csak az Isten közelébe még külön minősítést kap. De azt lehet mondani, hiszen tanulgattuk az előző estéken, azt lehet mondani, hogy az emberlét szerkezetéből következik a kétfelé sántikálásnak a lehetősége. Akár leegyszerűsítve úgy mondjuk, ahogy itt az előző estéken mondtuk, hogy Isten és állat van bennünk, és kétfelé sántikálunk, hol az állatnak adunk igazat, hol az Istennek adunk igazat. Freud úgy mondotta, hogy a szuperego meg az ösztönvilág hol a fölöttes én szavának engedünk, és akkor rendes, tisztességes, erkölcsös emberek vagyunk, hol elszabadul az ösztönvilág ereje, és állati módon viselkedünk, mondom, akár bibliai szavakkal, akár lélektani kifejezésekkel mondjuk, az ember lét szerkezetéből következik ez a hasadság, ez a feszültségben való egység, és ebből szükségszerűen következik a két felé sántikálásnak a lehetősége. És így végig sorolhatnánk a Biblia alakjait, láttuk Sámson és Delila történetét, Sámson két felé sántikált Isten és Delila között, a dicső zsoltáros király, Dávid király két felé sántikált Isten és Betsabé között, szegény Péter apostol, Simon Péter ott a főpap udvarába két felé sántikált, egyfelől nagyon szerette Jézust, másfelől féltette a maga drága bőrét, és ezért, ha kellett, átkozódva megtagadta, hogy neki valami köze lenne Jézushoz. És íme Anániás és Szafira két felé sántikált Isten és a pénz között. Itt van a tragikum, testvéreim, az ember létben általában, és azon belül a keresztény létben is. Isten és valami, Isten és valaki, Isten és én magam két felé sántikálok. Nos, testvéreim, ha megengeditek, elmondok egy viccet. Gyerekkoromban hallottam, nem tudom miért bugyborékolt most föl bennem ez a vicc, de azért mondom el, mert megrendítő mélység van ebben a régi, egyszerű viccben. Érdemes 5-6-szor végig gondolni, és aztán meglátni, hogy mennyi tanulság van benne. Ez szerint a vicc szerint viszi a kincsét valaki, mondjuk a bankár. Az utcasarkon elébe áll egy ember a revolverrel, és rákiált, hogy pénzt vagy életet. És megijed, és azt mondja, hogy inkább az életet, mert a pénzt öreg napjaikra tartogatom. Gondoljuk meg ezt a viccet 5-6-szor. Inkább az életet, mert a pénzt öreg napjaimra tartogatom. Így működik a mi híres tudatunk. Ez több, mint vicc, testvéreim. Ez a valóság. Az ember odaadja az életét, mert a szamárságait, a vagyonát öreg napjaira akarja tartogatni. Inkább az életet, mert a pénzt öreg napjaimra tartogatom. Az ember létnek a tragikum ebben a régi viccben milyen szemléletesen áll elénk. Most testvérek, azt láthattuk az előző estéken is, és ezt még egyszer elmondom, hogy az emberek igazából nem akarnak vétkezni se Isten ellen, se maguk ellen. Az emberek igazából élni akarnak, és igazuk van, mert Isten is ezt akarja. Az emberek gazdag életet akarnak élni, harmonikus életet, sikeres életet, és igazuk van, mert Isten is ezt akarja. A tragikum ott van, hogy nem tudunk így élni, pedig így akarunk, megvan a lehetőség is rá, Isten is ezt akarja, isteni segítségek állnak rendelkezésünkre, és mégsem tudunk így élni. Itt van egy bizonyos summája ennek a problémának. Az ember lét tragédiája az, hogy gazdagon akar élni, lehetne és nem tud. Miért nem tud? Csak egy egész egyszerű kis analízis az ember létről. Az ember kiemelkedett az állatvilágból. Az állatot, magasabb rendű állatokra gondoljunk, nagyon szemléletesen lehet látni az életünkben. Az állatot az ösztönei vezérlik, jól vezérlik általában. Pontosan működnek az ösztönök. Az ember kiemelkedett az állatvilágból, és az ösztönök mellé intelligenciát is kapott. Most ne akadjunk el a szavaknál, másképp is lehetne mondani, maradjunk most ennél, hogy az ösztönei mellé intelligenciát is kapott. És és lett egy szerencsétlen kettős lény az ember, amelyiknek az ösztönei már nem működnek megfelelően, és az intelligenciája még nem működik megfelelően. Itt van a mai emberlétnek a tragikuma, ez nem a 20. század, ez valószínűleg még egy-két ezer évig, ha megéri az emberiséget, így lesz. Az ösztönei elgyengültek, nem jeleznek pontosan, nem működnek pontosan, bár vannak ösztön törekvések, ösztönös késztetések, ma már nem annyira ösztönről beszélnek, mint inkább készenlétről, késztetésekről, de mindegy, megint csak ne akadjunk el a szavaknál. Az állatvilágból marad bennünk valami ösztön jelleg, de ez már nagyon lecsökkenve működik, nem megbízhatóan, nem elég erősen. Az ösztönök már nem működnek erősen, az intelligenciánk pedig még nem működik megfelelően. A tudatunk félig meddig működik, ahogy az előző estéken igyekeztem ezt bizonyítani. Egy ilyen szerencsétlen közbülső lény az ember, az állatvilágból kiemelkedett, de az embervilágba igazán nem nőtt még bele. Az intelligenciája túlságosan, fogyatékosan, hézagosan működik. Bibliai szóval úgy mondhatnánk ezt, az egyik legszebb ige számomra legalábbis, tehát látjátok, ki vagytok szolgáltatva nekem. Az egyik legszebb ige szerintem a Bibliából, a Galata levélből ez, hogy atyám fiai, szabadságra hívattatok el. Vagy a, ugyanebben a Galata 5-ben az első versben figyelmeztetően szól Pál, hogy atyám fiai, abban a szabadságban, amire Krisztus megszabadított, abban álljatok meg, és ne engedjétek magatokat ismét szóraság igájával megkötözni. Tehát szabadság. Az embernek a méltóságához hozzátartozik a szabadság. Rendkívül gazdag valóság ez. Tényleg ez tesz minket igazán emberré. Az ember nyitott lény, így idéztük tegnap a modern antropológiát, a végtelen felé nyitott lény. Hát ezt így is mondhatjuk bibliai szóval, hogy szabad. Tehát az a döbbenetes, hogy mennyi mindenre szabad az ember. Szabad a jóra, szabad a gonoszra. Szabad el egészen az önpusztításig menően. Szabad. És itt van jelentősége a megváltásnak, amiről mi keresztjének boldogan beszélünk. Tudjuk ezt a szabadságot, ezt először is nem légüres térben gyakoroljuk, másodszor is meglehetősen elvesztegettük már öregapáink világában, akik megkötöznek minket idegrendszerünkben. Tehát ez a szabadság, ez inkább elérendő cél, mint gyakorolt valóság. Jézus Krisztus megszabadít minket, és ezt a szabadságot el kell fogadni a kezéből, ezt meg kell tartani, mert újra meg újra fenyegeti a szabadságot minden. Fenyegeti az a közeg, amiben élünk, fenyegeti tulajdon idegrendszerünk, mondom, a belénk táplált öregapánk, sok nemzedék, amely mindbe van táplálva, a génjeinkbe, idegrendszerünkbe, minden fenyegeti a szabadságot. A keresztény lét azt jelenti, hogy veszélyeztetett szabadságban élni. De szabadságban élni, és lehet szabadságon, ebben a veszélyeztetett szabadságban élni. Na most, ebben a témában egy kicsit jobban belemennénk, testvéreim, akkor arról kellene szólni, hogy ebben a mai világban jobban van veszélyeztetve a mi szabadságunk, mint bármikor. Most nem politikai dolgokra gondolok, hanem igazán embertani, lélektani valóságokra. Tudnék, csak úgy eszembe jutott az is, amit Karinti Frigyes annak idején írt. Emlékeztek erre a megrendítő kis írására, Krisztus vagy Barabbás. Írt arról, hogy annak idején, amikor ott volt a Pilátus előtt, és Pilátus föltette a kérdést, hogy hát kit akartok, hogy szabadon engedjek. Karinti egy zseniális megsejtése, nem így volt biztosan történelmileg, de lélektanilag így van, egy zseniális megsejtéssel azt írja ebben a kis cikkében, hogy tulajdonképpen egyen-egyen mindenki azt mondta, hogy Krisztus, persze, Krisztus, Krisztus. És amikor egybefolyt a sok egyéni hang, akkor együtt azért ki, hogy Baragvás. Krisztus vagy Baragvás. Karinti ebben zseniálisan rajzolta meg az ember létnek ezt a tragikumát. Külön-külön azt mondjuk, hogy Krisztus, Krisztus, és amikor együtt van az emberiség, kordában, csordában, társadalomban, moziban, villamoson, közérben, akárhol, akkor kijön az, hogy Baragvás. Külön-külön Krisztust mondunk, és amikor összepréselődünk, ezt külön vizsgálják a szociológusok, hogy a préselődésnek ilyen döbbenetes embertelenítő hatása van, egy bizonyos ember sűrűségnek. Tehát testvéreim, ki vagyunk szolgáltatva a közegnek, és ebben a mi nemzedékünkben, századunkban különösképpen veszélyeztetett az a szabadság, amire Krisztus minket megszabadít. Csak jelzem a vezér szavakat. Az egyik veszélyeztetettség az izolálódás, az elszigetelődés, az atomizálódás. Itt vagyunk milliós városban, és rettenetesen árvák, elszigeteltek, egyedül vannak az emberek. És ennek rettenetes következményei vannak, keserűség, depresszió, neurózis, elszigetelődés az egyik. A másik pedig a tömegesedés. Hihetett, hogy egyszerre lehet ezt csinálni, és lehet. Ez a döbbenetes, hogy ezt a két bajt egyszerre lehet elszenvedni. Hogy eltömegesedem, egy kis szám leszek egy nagy rendszerben, egy kartotéklap leszek, egy senki a nagy tömegben, és ugyanakkor, amikor összepréselődünk, iszletosan egyedül vagyunk. Az izolálódás, az elszigetelődés, az eltömegesedés, ez mind veszélyezteti a szabadságunkat, amire Isten elrendelt minket. Nem elemzem ezt tovább, testvére, ezt lehet mindenféle újságban, meg szakkönyvben olvasni ma már, a lényeget mondom. A lényeg az, hogy mivel ilyen veszélyeztetett ez a mi szabadságunk, ma sokkal-sokkal több Krisztus erő kell ahhoz, hogy megálljunk a lábunkon. Ez a lényeg, amit ezzel el akartam mondani. Ebben a világban sokkal több Krisztus erőre van szükségünk, hogy emberek maradjunk, szabadok maradjunk, hogy tudjunk élni a szabadságunkkal. Az örök ige így hangzik, hogy abban a szabadságban, amire Krisztus megszabadított, abban álljatok meg. Az aktualitás az, hogy ma sokkal több Krisztus erőre van szükségünk ahhoz, hogy ebben a szabadságban meg tudjunk állni. Ha tehát valaki emberként akar élni, nem elég egy bizonyos átlag vallásosság, még csak egy bizonyos átlag Szentlélek áldás, sem, hanem nagyon is tudatosan kiáltani kell, és kérni kell azt, hogy Jézus Krisztus ebben a tömegesedő és elárvuló világban tartson meg minket abban a szabadságban, amelyben megvalósíthatjuk magunkat. Mert a szabadság, most nem akarok ebbe se nagyon belemélyedni. A szabadság nem azt jelenti igazán, hogy azt csinálom, amit akarok, nem a szeszélyességet, az önkényességet jelenti. A szabadság azt jelenti, hogy az lehetek, aki vagyok. A szabadság az önmagam létének a megvalósítását jelenti. Megvalósításának a lehetőségét. És Jézus Krisztus az, akiben én igazán szabad vagyok. A Jézus Krisztus erői segítenek arra, hogy igazi mi voltomat megvalósíthassam. Tehát ma ebben a világban sokkal több Krisztus erőre van szükségünk, és most megint csak nem részletezem, ehhez kell a gyülekezet, az együttes, mert a gyülekezetben kis csoportokban lehet a tömegesedéssel szemben győzelmesen fölvenni a harcot, az izolálódással szemben. Itt van Istennek a kegyelmi ajándéka arra, hogy a szabadságot meg tudjuk tartani. Na még annyit, testvéreim, hogy az előző estéken kiderült, nem jól működik a tudatunk, pedig a legbüszkébbek arra vagyunk, hogy tudatos lények vagyunk, van én tudatunk, öntudatunk, világtudatunk, embertudatunk. És azt mondottam az előző estéken, hogy ez a tudat is megváltásra szorul. Azt mondottam, hogy az a tragikuma az embernek, hogy a tudat a legnemesebb élet funkciója a Homo sapiensnek, már pláne bizonyos tudósok kétszer is egymás után azt veszik, hogy volt kezdetben a Homo sapiens, vagy 40 ezer, 50 ezer évvel ezelőtt, aztán lett a Homo sapiens, hogy 8000 év óta, mióta írás, történelem, muzsika, művészet, minden, hát kétszer is mondják Homo sapiens, sapiens. Tehát ez a szegény kétszeresen sapiens homo, ez bizony, testvéreim, azt kell mondani, hogy megváltásra szorul a tudatában is, mert ez a tudat kifele fordulva tényleg meglepő eredményeket ért el, kifele fordulva a természettudományok és annak a gyermeke, a technológia, technika világában tényleg meglepő eredményeket ért el, de amekkora eredmény kifelé, akkora lett, maradt a sötétség befelé. Az az ember tragédiája most már ebben a megfogalmazásban, hogy ez a brilliánsan működő, legalábbis kifelé olyan brilliáns módon működő tudat szánalmasan tudatlan, amikor befele kellene fordulni. Az előző estéken így mondottuk, hogy az ember létnek vannak alaptörvényei. Néhányat estéről estére felsoroltam. Az ember létnek vannak alaptörvényei, és ezeket a törvényeket nem lehet büntetlenül áthágni. De a tudat nem ismeri ezeket a törvényeket. És itt érdemes Pál apostolnak a szavára figyelni a korintusi levélben. Az első korintusi levélben beszél Pál apostol a keresztjénekről, az első keresztjénekről. Azt mondja Pál, a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmitté tegye a valamiket. Hogy egyetlen egy ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az apostol hosszan elmélkedik erről, hogy az a bölcsesség, amit Jézus Krisztus hozott, az bolondság a világ bölcsessége szerint. Az emberi tudatnak valami tragikus törése történt, valami tragikus feszültség támadt a kinyilatkoztatott bölcsesség és a tapogatózó emberi bölcsesség között. Van ilyen tapogatózó emberi bölcsesség, és mondom, kifelé nagy eredményeket ért el. De egymással feszültségbe került a kettő, és ez az emberi bölcsesség, amelyik most már atomot tud hasítani, és géneket tud műteni, génsebészeti finomítja a technikáját, ez az emberi tudat, ez bolondságnak mondja, a lét alaptörvényeit. Itt csak summázva mondja Pál a kereszt tudományát. Az előző esténket szóba került a kereszt, a halál. Szóba került, hogy a létnek egyik alaptörvénye az, hogy elváltozás, de az elváltozás mindig halálon áttörténik. Már itt a földi létben. Egy életforma meghal, hogy egy új életforma szülessék. Amikor asszony lesz a lányból, az a leány életforma az meghal, hogy elváltozzék egy új életre. Ha nem hal el, az már magában katasztrófa a házasságra nézve. Itt a földi létben is halálokon átmegyünk. Ez együtt véve a Jézus Krisztus keresztjében, mint a végső nagy misztériumban kiábrázolódik. És ez az egész misztérium az, hogy halálon át a magasabb rendű életbe, ez a világ számára bolondság. Ők azok, akik erre az útra lépnek. Itt van egy emberi tragikus testvéreim. Bolondság az, ami az Isten végső bölcsessége. Hát nem szükségszerűen a tragédiák sorozata születik ebből, ha ezt meggondoljuk, hogy a lét valóságos törvényei bolondságok, az okos, a zseniális emberi gondolkodás számára. Tehát ezzel zárom ezt a gondolatmenetet, testvéreim, hogy mindenfelől tragikum fenyegeti az ember létet. Anélkül mondom, hogy azt a bizonyos fortissimót meg akarnám fújni, azért ezt mégiscsak el kell mondani, hogy minden irányból fenyeget a tragikum. Fenyeget a tragikum a tulajdon testem felől. Ha elhatalmasodik bennem az állati félelem, az állati szorongás, az állati akarás, az állati telhetetlenség, a testem felől fenyeget a tragikum. Fenyeget a tragikum a társadalom felől. Fenyeget a tragikum a tulajdon lelkem, a magam pszichéje felől. Fenyeget a tragikum, erről nem is beszéltem, a démoni impulzusok felől. Külön estét kellett volna ennek is adni. A démoni impulzusok hozzájárulnak az emberlét tragikumához. Kezdve az első bűnesettől. Nem az ember maga mérlegelt, és úgy döntött, hogy engedetlen lesz Isten ellen. Szellemi impulzusokat kapott, mítosz nyelvén elbeszélve, kígyót át. Szellemi impulzusokat kapott, és úgy bukott el, és azóta is szakadatlanul minden ember kapja ezeket a szellemi impulzusokat, amelyek démoni töltést hordoznak magunkban. Mennyi tragikumnak a forrása ez, hogy pláne világosság angyalának öltözik a sátán a Szentírás szerint. Ezek a démoni inspirációk, ezek úgy jelentkeznek, hogy tedd ezt, mert ez a jó. Tedd ezt, mert ezt akarja az Isten. Tedd ezt, mert így segítesz a másikon. És közben démoni inspirációk érik az embert. Amelyre tekintünk, mindenütt tragikum vesz körül minket, tragikum fenyegetés, bizony testvéreim, el kell érkeznünk ezen a sorozaton, amit már elmondtunk az első estén is, az utolsó estén is el kell mondani, hogy ó, én nyomorult ember, kit oda szabadít meg? Ó, én nyomorult ember, hogy tudnék a tragikumokkal szemben győztes lenni? Most testvéreim, néhány igét olvasok még. Mondom, se a fortissimot nem akarom megfújni, hogy lám csupa tragédia, de olcsón a győzelmi kültöt sem akarom megfújni, viszont nem szeretném befejezni ezt a sorozatot úgy, hogy néhány gyönyörűséges evangéliumi igét ne olvassak. Ezek az igék, mondom, ezek sokasítható, 10-20-50 évvel lehet idézni, most csak néhányat idézek. Annak a kifejezésére, hogy aki bibliás ember, az nagyon komolyan veszi az emberlét tragikumát, és vegyük az eddigieknél komolyabban azt, hogy tragikus feszültségekbe, valóságokba érzik. Aki Bibliát olvas, az komolyan veszi az emberlét tragikus veszélyeztetettségét, de mégiscsak biztos a felől, hogy nem a tragédiáké az utolsó szó, hanem Istené. Anélkül most már ezeket részleteznék, csak elolvasok, hogy lássuk azt, hogy igen, a Biblia enged minket az emberlét tragédiájába behatolni, hogy fontos igazságokat felismerni, de kell, hogy mindezekre rávilágítson az evangéliumnak a fénye. Néhány ilyen igét olvasok, testvéreim, ez legyen ma a befejezés, és az egész sorozatnak is a befejezése. János első levelében, a második fejezetben ezt olvassuk. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál, az igazi Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Ezt így mondottam az előző napokban, hogy szakadatlanul hangzik ez a közben járó imádság, hogy Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekeztek. A másik ige a római levélből, az 5. fejezetből olvasom ezt a gyönyörűséges igét. Római levél 5. fejezetében van ez az ige, ahol megnövekedett a bűn, ott még jobban kiáradt a kegyelem. Erről külön kellene beszélni, mi ok és okozati összefüggésben gondolkozunk, és így, hogy bűn, bűnhődés, a bűn az ok, a bűnhődés az okozat, itt valami döbbenetes másról van szó, és itt van a vigasztalás az emberré tragikumára, ahol megnövekedik a bűn, ott még jobban kiárad a kegyelem. És a római levél 11. fejezetéből ez a vers is csodálatos isteni ölelésbe foglalja az emberi tragikumot. Az Isten mindenkit engedetlenségbe zárt egybe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Alig ha van ennél nagyobb evangélium. Az Isten mindenkit engedetlenségbe rekesztett, zárt egybe, hogy mindenki megkönyörüljön. Testvérem, ilyen isteni igéknek a foglalatában szabad keresztényül az emberlét tragikumáról beszélni, de ne fejezzük be itt, hanem még két figyelmeztető igét is olvasok. Figyelmeztető igét, mert ezek, amiket idáig hallottunk, gyönyörűségeseketben csak gyönyörködni kell, imádattal, hódolattal tudomásul venni, hogy Jézus Krisztus egész világért engesztelő áldozat imádsága ott van fölöttünk. Amit idáig olvastam, abban gyönyörködni lehet és szabad és imádni az Isten, de van, ami ránk tartozik. És ebből a reánk tartozó részből még két igét olvasok. Az egyik a Filippi beliekhez írott levél 3. részében van, aláhúztam a Bibliámban piros szóval azt a szót, amit itt szeretnék hangsúlyossá tenni. Azt mondja Pál, aki szintén elmondja, hogy régebben hogy éltem, aztán kárnak, szemétnek ítéltem, ami azért olyan becses volt számomra. Most már új irányt vett az életem, és így mondja, nem mintha már elértem volna mindazt, vagy hogy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ezt a szót húzta alá, hogy egyet teszek. Emlékeztek, beszéltem, kétfelé sántikálás. Meddig sántikáltok kétfelé? Azt mondja Pál, én egyet teszek. A testvéreim, hozzátartozik a létünkhöz, vallásos létünkhöz, keresztény létünkhöz is sajnos a kétfelé sántikálás, de legalább áldjon meg Isten minket ennek a sorozatnak a végén ezzel a döntéssel, még ha bukdácsolva csináljuk is, de áldjon meg ezzel a döntéssel, kimondjuk mindjárt, hogy de egyet cselekszem. két felé sántikálok a testem, ide rángat, Isten oda vonz, két felé sántikálok, de a tudatommal, az akaratommal, a döntésemmel kimondom azt, hogy egyet cselekszem, így ahogy Pál mondja, testvérem, én nem gondolom, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami előttem van, annak neki feszülve, futok egyenes a cél felé. Itt van a megváltás, itt van a megoldás. Áldja meg Isten minket azzal, hogy kimondjuk ma este ezt, hogy egyet cselekszem. Holnap is, holnap után is valószínűleg ide-oda botladozom, de az akaratom, a tudatom legalább koncentráljon erre a bibliai valóságra, hogy egyet cselekszem, egybe fogom az életemet. Állatot és Isten, nem megölök se az állatot, se az Isten. Egyet cselekszem, futok célegyenest előre, ahova Isten rendelte az életemet. Ez az egyik figyelmeztető ige. A másik figyelmeztető ige az 1. Korintusi levél 15. fejezetében, a 19. vers, ez is nagy figyelmeztetés. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél számalomra méltóbbak vagyunk, így mondja az új fordítás. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél számalomra méltóbbak vagyunk. Testvéreim, sok tragikumnak a feloldása az, hogy de nincs vége, folytatódik. Ezt ne vegyük olcsón. Igenis, bizonyos ügyeket, amit csak lehet, lehetek minden ügyet itt a Földön kell elkezdeni és megoldani. Legyen vége annak a középkori szemetnek, hogy itt szenvedünk, majd odát jutalmat kapunk. Itt bűnözik valaki, majd odát a büntetését megkapja. Nem, aki itt bűnözik, az kapja meg itt a büntetését, és így tovább. Tehát a földi dolgokat intézzük el a Földön. Ne tegyük át a mennyei világban. De ha ezt tudomásul vettük, ha ezt akarjuk, ha ezt munkáljuk, hogy a Földön a földieket elintézzük, akkor jön még mindig ez, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Mert igenis vannak ügyek, amelyeknek folytatása van, megoldása van a továbbiakban. És ha ez a reménység nincs bennünk, ha ez a fény nem ragyog előttünk, hogy nem az a kis úrna, amiben az a maroknyi por lesz, akivé égetik a testemet a végén, hanem van folytatás. Ha nincs ez a reménység bennünk, akkor nagyon szánalomra méltó emberek vagyunk. Itt van tehát a tragikum felé megint egy kitekintés, ha csak itt reménykedünk a Krisztusban, megoldhatatlan titkokkal lesz, teli az élet, és keserűséggel, és depresszió, és ürességgel az életünk. Ám de Krisztus feltámadott, van örök élet, és most tükör által homályosan látunk, tragikumokban látunk, és nem látjuk a dolgok igazi voltát, értelmét, de egyszer majd szemtől szembe látunk, és akkor feloldódik mindaz, ami most kérdőjel, keserűség és vereség az életünk.